ismerik ki ő.
Így van, de mi ketten voltunk, csak hát ő volt a primadonna, mindenképpen elől akart állni, én meg hagytam. Én annyira nem akartam soha nagyon szerepelni, nekem ez nem volt annyira, de fontos volt azért persze, hogy ott legyek az egészbe, de nem akartam a teljes középpontban lenni, és én örültem, hogy ott akar lenni. Én egy nagyon jó Unterman voltam, de rendkívül megsérültem én ebbe az egészbe, mert nagyon-nagyon sokszor cserbe hagyott, és nem fogadott el, és kirúgott, és nem tudom, mit csinált. És amikor persze én akkor leittam magam nagyon, akkor meg összeszedett, és megmentett. És ezt csináltuk, ezt rossz házasságban csinálják egyébként a férfeleség, mint amit mi csináltunk, csak én nem tudtam még akkor, hogy ez egy ilyen házassági minta, hogy a feleség addig hát frusztrálja a férjet, amíg az be nem rúg, és szét nem esik, és utána le kell vigasztalni, és fölhozza maga alól, és aztán megint előről kezdődik ezek.
Ez egy ilyen furcsa játszma, ugye?
Ez borzasztóan rossz. Ez egy igazi vesztes-vesztes játszma egyébként.
Igen?
Na most én akkor eldöntöttem, de kialakult egy olyan, hogy én még egyszer megbízni társba, férfi társba, a büdös életben nem, és most ott tart a dolog, hogy közben eltelt ugyan útél, de most van egy olyan barátom, hogy közös vállalkozáson törjük a fejünket, ami ettől a mélyponttól, amit én az éles úrral megértem, hogy ezt még egyszer eljutok ide, ez egy olyan nagyon nagy teljesítmény, mint hogyha a déli sarkra elmentem volna gyalog.
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 548. adásában Horváth Szilveszterrel kezdtünk el beszélgetni. Eredetileg a függésről, meg a függőket körülvevő stigmákról, de igazából róla kezdtünk el beszélgetni. Az ő története egy klasszikus függő történet, vagy igazából speciális. Az derült ki az elmúlt időszak.
Bocsánat, András, olyan sokszor mondtad a stigmát, és még a stigmákról nem beszéltünk. Egyet hadd hozzak elő, én magamtól megengedem.
Mondjad.
És aztán utána
mondjad, csak
folyunk a saját életemmel nyugodtan.
Mondj egy stigmát.
Én azt gondolom, hogy az akaraterő az egy nagyon komoly stigma, hogy azt mondják, hogy nincs elég akaratereje.
Aha.
És ez gyakorlatilag, amikor az akaraterő kérdésévé is irányítják, ez tagadása, ez a betegségnek a tagadása. A szenvedélybetegségeket tagadni szokták, különböző szintereken tagadják, tagadja maga a függő, nagyon gyakran tagadják a hozzátartozók, nagyon gyakran tagadja az egészségügy is, hiszen nem a függőséget kezelik, hanem csak a tüneteket, tehát a megvonási tünetet, stb. Nem a betegségre kapnak kezelést a legtöbbször, és társadalmi szinten is tagadják, hogy ez betegség. És amikor a betegségből akaraterő problémát csinálnak.
Hogy fordítsul a hallgatóknak, azt akarod ezzel mondani, hogy nincs ezzel nagy gond, ha akarni akar, akkor ki tud ebből jönni.
És ez nem igaz.
Egyetértek.
Például mondjuk, hogyha neked van egy vakbélgyulladásod, vagy akár egy hasmenésed, ezek persze hülye példák, és akkor azt mondanák neked, vagy bárkinek, akinek ilyen tünetei vannak, hogy hát legyen már egy kis akaraterő, szorítsa jobban össze a fogát, vagy a, vagy a más testrészeit, ne javogjon már annyit. Akkor ugye ez milyen furcsa lenne, és elítélnénk, hogyha valaki ezt mondaná. Akaraterővel nem lehet betegséget gyógyítani, és a szenvedély beteg, tehát attól beteg, hogy akaraterővel nem lehetséges így ezt van. A dolgot szabályozni. Tehát ez a stigmák közül ezt én így kiemelném ezt a dolgot, hogy...
Nem véletlen, bár most az új BTK egy kicsit megváltoztatta a helyzetet, de régebben a korábbi BTK az például ezt értelmezte, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a saját döntésével összefüggésben kevésbé döntésképes egy függő, mert bármennyire akar, nem képes, ezért beteg. Ez a betegségének az egyik fontos vezető motivuma. Így van.
Na most például még egy példát hadd mondjak, ilyen egészségügyi példát. Hogyha kap valaki egy sztrókot, ugye a sztrók az egy az agyvérzésnek, egy, vagy egy ilyen negatív agyvérzés, amikor nem kap vért az agy néhány percig, vagy nem tudom meddig. És nagyon sokszor az történik, hogy elvesztik a beszélő képességét ilyenkor ezek az áldozatok, akik sztrókon átesnek. És újra kell tanulniuk a beszédet. Igen. Ezt mindenki elfogadja. Na most egy alkoholbeteg elvesztette azt a képességét, elveszti, hogy bármilyen fájdalmas érzésen, vagy nagy örömteli érzésen, vagy frusztráción ital nélkül átmenjen. Elveszti a nemivás képességét. Ő nem tud nem inni, nem tud nem cigizni, nem drogozni, stb. Elveszik ez a képesség. Ezt a képességet a nemivás újra kell tanulni, amit csak szerep mintákon más hasonló tanulási folyamaton már átesett emberek segítségével lehet megtanulni, akik már tudnak ital nélkül.
Fontosat mondtad, és azt mondtad, hogy egy párhuzam állítottad ugye ebben az értelemben, hogy ez eltanulható, tehát megtanulható.
Hát abszolút, abszolút. Én akaraterő dologgal, hogyha ez nézd, én futottam maraton, nekem van nyelvvizsgám, két diplomám, tehát nem lehet azt mondani, hogy én egy akaratgyenge pali vagyok, mert ezeket minden értem, és még más is mondhatnék. Sőt, nagyon is erős akarat, nagyon is akaratos vagyok, nagyon is akarnak vagyok, nekem azon kell dolgozni, hogy kevéssé legyek akaratos. De ha az akaraterővel el lehetne érni a gyógyulást, vagy a változást, vagy a nemivást, akkor én biztosan elértem volna, mert két évig ittam úgy, hogy 100%-ig biztosan tudtam, hogy alkoholbeteg vagyok, hogy alkoholista vagyok, és azt is tudtam, hogy az elsőt nem szabad meginni, és mégis megittam.
Így van. És azért fontos ezt is kimondani, hogy ezzel összefüggésben ez gyógyítandó, ez kell segítség. Tehát önmagában nagyon ritka, varázsló az, aki önmagában képes valamennyire karban tartani a függését, ez szakember kell segítség. Hát,
nagyon ritkán sikerül egyébként ilyen. Ilyen úgynevezett akaraterőből nem inni valakinek, de egy híres orvos úgy nevezte el őket, hogy ők az ego nyargalói. Magyarul ezt a teljesítményt arra használják, hogy az egyébként is nagyon nagy egójukat még inkább megnövelik, és a józanodás az egy, az Kelemen Gábornak hívják ezt az orvos, hadd mondjam be a nevét, sajnos nem nagy reklám, mert Angliában dolgozik főleg. Azt mondja, hogy a józanodás vagy a gyógyulás egy szenvedélybeteg számára egocidiumot jelent. Ez egy nagyon furcsa szó. Az egocidium az azt jelenti, hogy én az én központúságomból, a saját magam állandó előtérbe helyezéséből, amiben egy csomó baj van az önsajnálattól kezdve az önigazoláson át, hogy én ebből vegyek vissza, hogy én kezdjek el figyelni másokra, hogy én vegyem tudomásul, hogy én nem vagyok a nagyon különleges. Akármilyen nagy maraságokat csináltam, akkor is viszonylag átlagos vagyok. Akármilyen híres voltam, akkor is átlagos vagyok, a tulajdonságaimban vannak jó és kevésbé jó, nem? Tehát, hogy igenis az egónak a csökkentése az a gyógyulás egyik nagyon fontos eleme kell, hogy legyen.
Érdekes, amit mondasz, és most egy kicsit másról akartam beszélni, de így is érdekes, akkor neked van egy saját magyarázatod, az ilyen kicentrifugálódó sorsoddal kapcsolatosan. Mivel magyarázod azt, hogy ezekben a élet és munkaviszonyokban nem tudsz tartósan ott maradni, mert amennyire itt érzékeltem a te történetedet, rövidebb, hosszabb ideig tudsz megmaradni egy-egy helyen, vagy így történt eddig az életedben, de valahogy mindig kikeveredtél.
Igen.
Ezt mivel magyarázod, a függéssel, vagy mi itt az igazi magyarázat?
Két dolog meccéspontjába kerültem, sajnos, hogy kerülök általában. Az egyik az, hogy én nagyon rosszul viselem a hülyeséget hosszú távon. De ez egyáltalán nem olyan ritka dolog, mert például a magyar férfiaknak, mondjuk az én generációm azon része, akik a katonaságon átestek, soha nem azért panaszkodtak, vagy panaszkodnak, mert hogy nem aludtam otthon, meg hogy be kellett ágyazni, meg nem tudom, gyalogolni kellett, hanem a hülyeségek miatt volt rossz a katonaság, az értelmetlen hülyeségek miatt. Na most általában azok a rendszerek, amiben én belecsöppentem, rendkívül sok értelmetlen hülyeséget tartalmaznak, amitől én megőrülök. Tehát én ezt nagyon-nagyon rosszul viselem. Uh-huh. A rossz rendszereknek vagyok az áldozata egyfelől, másfelől a saját magam nyüzsgésének, impulzitásának. Voltam egyszer egy kezdőkoromban egy ilyen névtelen alkoholista gyűlésen, és az egyik pali egyszer csak azt mondta, hogy én egész életemben egy valamit akartam. Uh-huh. Mást. Uh-huh. És akkor éreztem, hogy aha, én itthon vagyok.
Értem.
Ez vér a véremből.
Szóval az a kérdés, hogy mivel magyarázod az ilyen képperdüléseket, és azt mondod egyik, ugye, hogy úgy gondolod, hogy a hülyeségeket magyarul ezeket, rosszul, az értelmetlen, zavaros dolgokat, de ugye az élet természetes része az üsz, akármilyen fura mondani, az értelmetlen dolgok garmadát lehetne itt felsorolni, hogy mennyi értelmetlen dologgal kell együtt élnünk.
Nem tudom, András. Nézd, én nagyon érzékenyen olvasom azokat a beszámolókat, amiket abból a félmillió nyugatra távozott ember, és ott munkát vállaló emberek írnak különböző ilyen internetes bejegyzéseket. Én már nem fog kimenni, mert öreg vagyok, és az én generációmat még az orosszal kajáltatták, és nem tanultunk meg semmilyen nyelvet, emiatt semmilyen nyelvet, még oroszul se tudunk. És én már nem is fogok valószínűleg jól beszélni. Jellemző módon eszperantul beszélek jól, és abból van nyelvvizsgám, amit egy lengyel nő miatt kezdtem el tanulni. Annak idején is túlzásba vittem a mindent. A nyelvtanulást is.
Na, még egy eszperantó felkészült. Nagyon, két hete éppen találkozom, hogy hasonló felkészült eszperantos. Nagyon kevés eszperantos van már, ugye, mert...
Ilyet képest. Hát, még mindig nagy hatalom vagyunk egyébként. 10 000 embernek van valamilyen nyelvvizsgája. Na, szóval, hogy befejezzem. Hogy azokból a beszámolókból, én ezt persze nem tudom kontrollálni, amit svéd, meg angol, meg nem tudom milyen helyekről küldenek, az emberek többnyire azt nyilatkozzák, hogy nem a hülyeség uralkodik, mint vezérlő elv, és nem az önigazolás adminisztrációja a munkaidő lényege, vagy a munka lényege, hogy én fedezzem magam, hogy nem erről van szó a kinti országban. Nem tudom, mert nem dolgoztam kint, de ezekből a beszámolókból én ezt szűröm le, hogy ez nem teljesen általános, hogy ilyen hihetetlenül sok értelmetlenség van a munkahelyeken mindenhol.
Igen, ezzel sok akkor jelentkezik, amikor nincs mozgástere az embernek. Tehát az értelem zavaró helyzetek akkor telítődnek az ember esetében, én szerintem, amikor ugyanakkornak az embernek nincs érvényesülési lehetősége. Tehát az az ember jobban együtt él mások értelmetlen vagy zavaros történeteivel, akinek ugyanakkor van léttere, mozgástere, tud élni, akkor se elfogadható semmilyen értelem zavaró.
Hát, vagy a félelem, én meg azt mondom, hogy megengedve azt, amit te mondasz, hogy talán ez is egy motivum, de én azt gondolom, hogy a félelem, hogy senki nem szól, hogy ez egy baromság. Soha senki nem szól, hanem volt az egyik munkahelyem, most nem szeretném megnevezni, ahol egyszer csak az egyik asszisztens lány megkérdezte a főnöknőt, hogy alá tetszik írni ezt a nem tudom milyen naplót. 6 centi magas izé volt, amit évek óta vezettek, senki nem is tudta a főnöknő, hogy vezetik, csak egyszer valaki azt mondta, hogy vezessék, és minden reggel vezetik, és soha senki nem ellenőrizte, és 6 évig nem szólt senki, hogy itt mi vezetünk egy értelmetlen nap. 6 évig munkaidővel ez történt minden reggel.
Na hát, ilyen egyébként sajnos az életünkben sok van, hogyha végigmondolnánk a saját életünkben hány és hány értelemzavaró, úgy tetszik, felesleges dolgot csinálunk. De esetre érdekes a két magyarázat, ugye, hogy te ezekkel magyarázod a maga centrifugális állapotát. De úgy tudom, hogy miközben végül is kimegbe kavarodsz a különböző új helyzetekbe, és most éppen egy munkanélküli státuszban vagy, ami jellemez téged, te könyvet is írtál, vagy könyveket is írtál, és mondhatod, erre érdemes lenne.
Én nagyon büszke vagyok. Egyébként ez is ilyen. Egy ilyen bizarr dolog az életemben, mert hogy én humoristaként elég sok mindent elértem. Tényleg ismert is voltam. Sok kazettát eladtunk, még LP nagy lemezem is van, ami a falon van, még büszke is lehetek. Uh-huh. De egész életemben humorkönyvet szerettem volna megjelentetni, és soha nem sikerült. Uh-huh. Egyszer én magam kiadtam egyet, amire az egyetlen komoly családi örökségem egy hétvégi terek rá is ment, és azonnal csődött az egész. Uh-huh. Soha nem sikerült ilyet kiadni, de viszont a játékszenvedőről írtam egy könyvet, ami két kiadás megért, és az Alzheimer betegségről, ahogy azt átéltük, vagy túléltük, vagy megértük a feleségemmel, az anyám Alzheimer betegségét, ami egy katasztrófa, ami egy borzalom, aminél nagyobb csapás egy családot nem nagyon érhet, mint hogyha egy Alzheimer beteg lesz valamelyik
szülő. Mi az Alzheimer betegségnek a lényege, hogyha hallgató nem mindenki tudja?
Így van. Hát ezt mondjuk agysorvadásnak lehet a legjobban mondani. Ez azt jelenti, hogy szép lassan az összes elmebetegség összes tünetét bemutat. A kedves mama vagy a papa, elveszi a saját személyiségét, és a végén nem ismeri meg a hozzátartozóit, nem tudja, hogy ő kicsoda, a falra keni a fekáliát, a minden tárgyat mindennel összekever, néha elindul otthonról, hogy a régi falujába hazaköltözzön, egy szál pongyolába, és nappal alszik, éjjel ébren van, a lopásról vádolja a családtagokat. Ráadásul az agysorvadás önmagában nem halálos. Uh-huh. És a vége az, hogy az ember azt látja, hogy a saját szeretett szülője az szépen növényé változik, és a végén már nem tudnak, már enni se tudnak, mert annyira sorvad az agy, hogy már ezek az alapfunkciók sem, már a lélegzés is nehéz, és így tulajdonképpen elheravadnak. Most az én anyám a legutolsó, még nem mindig tudta, hogy ki vagyok, de azt tudta, hogy közeli valaki vagyok, és hogy biztonságos vagyok. Uh-huh. De többnyire még a nevemet is tudta.
Úgy tudom, te 4 évig vele is voltál.
4 évig uh-huh. az anyámmal, nem akartam semmilyen intézetbe beadni, azt nem tudom, hogy éltem volna túl. Uh-huh. Az egy borzalmas dolog, amikor az ember a saját szülőjét beadja egy intézetbe, uh-huh. aki ezt átéli, vagy túléli, hát le a kalappal és őszinte uh-huh. részvétem, az egy katasztrófa lehet. Az anyám nem érte meg ezt a legutolsó növényi állapotot, mert egy lábtörésnek egy ilyen szövődményeképpen tüdőembóliát kapott, és uh-huh. meghalt abba. De hogy ez egy nagyon-nagyon kemény dolog. Uh-huh. És én próbáltam a humorista énemet és idevenni, és a hozzátartozóknak írtuk a könyvet a feleségemmel. Ez egy napló, nem az anyámról szól, hanem arról, hogy mi hogy éltük túl. Uh-huh. Alzheimer nyavaja az a címe, nem tudom, hogy ez most reklámok számít-e, vagy nem.
Nem, ez bocsánat, semmi baj. Még egyszer, mi a címe?
Alzheimer nyavaja.
Értem, és ezt meg lehet találni, esetleg írt a Horváth Szilveszter.
Nagyon, igen, és Petrovics Zsuzsa, a feleségem. Igen. Nagyon kevés helyen láttam már, nekem is jellemzően nincsen, mert szétosztottam a tisztelet példányokat. Hogyha valaki esetleg ír nekem, akkor én elküldöm szívesen a számára. De hogy erre büszke vagyok, erre a könyvre.
És írtál más könyveket is, és humorkönyvet is.
Igen, a humorkönyvet soha nem sikerült sikerre vinnem, de a játékszenvedés és az alzheimeres könyvet azt igen.
Nem sok időnk van még hátra, és azt gondolom azért rakjuk össze azért a jövőt, meg ugye azt, amivel most, mert ugye az tény, hogy most munkanélkül vagy.
Igen.
És igen, nem is vagy most már fiatalember, úgy is lehetne mondani, de hogyan látod a elkövetkező jövődet? Hogyan gondolod rendbe tenni? Mert mindig azért úgy tudom, akárhány függővel beszélgetek, és te egyike vagy a sok-sok embernek, és büszke is vagyok rá, hogy ilyen jól tudunk beszélgetni. Mindegyiknek van egy víziója, hogy lehetne rendben, hogy lehetne jól csinálni a dolgokat. Van-e neked ilyen jövőt, hosszú távú víziód, terved magadról, meg a világról, a világodról?
Hát vannak terveim, csak most amióta munkanélküli vagyok 4 hónapja, annyi mindent próbáltam, és semmi nem sikerült, hogy nem nagyon merek ezekről beszélni. Inkább stratégiákról beszélnek egy kicsit, hogyha ez
teljesen jó.
Tehát nézzük.
Képzeld el, hogyha meghallgatnád, és bejön. Igen, na figyelj. A stratégiák.
A stratégiák. Tehát, hogyha munkanélkül az ember, én sokszor voltam, akkor van az a teljesen kézenfekvő stratégia, hogy elkezdek hirdetéseket nézni, és én oda írni, és fölkínálni magam, és persze utána jókat lehet szentségelni, hogy nem hívnak, és nem válaszolnak, vagy ha beívnak, utána nem jeleznek vissza. Ez az egyik stratégia. Én ezt kerülni szoktam. Uh-huh. Nem, mert azért, mert nem hiszek ebbe. Vagy nagyon módjával veszek ebben részt. Így egyébként nagyon ritkán is találtam munkát. Van a másik stratégia, hogy az én kapcsolati hálómat mozgósítom. Mondjuk nekem annyira ritka szakmáim vannak, hogy ez is eléggé necces. És van egy harmadik stratégia, ami nem az én találmányom, de nagyon ritkán gondolnak rá mások, hogy szövetségeseket keresek, és együtt megpróbálunk valamit csinálni, akár vállalkozást, vagy együtt kitörni ebből a helyzetből.
És milyen vállalkozásról lehet gondolni annak a Szilveszternek, aki most itt ül velem?
Nekem sikerült ezt a barátomat megtalálni, akiről beszéltem, hogy éles uh-huh. után, azt hittem, hogy sose fogok senkivel közösködni uh-huh. az életbe, és mi olyan tréningeket szeretnénk szervezni, ahol a nikotinfüggőségben levő nagyszámú emberek közül szeretnénk segíteni azokat, akik le akarják rakni a cigit, illetve szeretnénk egy ilyen füzetet is kiadni, ki is fogjuk adni, ez már nem szeretnénk, ez már túl van azon, amit én írtam a nikotinfüggőségről, amely kifejezetten ilyen praktikus segítő füzet. Tehát, hogy mi ebbe fogunk belevágni ezzel a barátommal, hogy fog-e sikerülni, azt nem tudom, de mi nagyon bízunk és nagyon hiszünk ebbe, és van az a híres ilyen pszichológiai jó tanács, vagy stílus, hogy tégy úgy, mintha. Hogy én minden nap úgy kerek és úgy fekszem, hogy úgy teszek, mintha ez már egy működő dolog lenne. Én hiszek ebben a tégyúgymintában. Sokan ezt ilyen amerikai hülyeségnek tartják. Régen én is annak tartottam különben. Tehát én sem vagyok jobb, mint aki az, hogy jó van, persze, de ez a tégyúgy, mintha ez működik. Ez egy működő dolog.
Arra napra mindig működik, és hogyha ez hosszabb így van, akkor olyan is válik.
Én kérlek szépen, én miután sikerült rakni a cigit, úgyhogy én 5 év nem dohányzás után visszaestem, és 10 év nagyon kemény cigizés következett, és már én 5-szörre szoktam hosszabb időre az életembe, de még így is több mint 30 éve dohányoztam. És én most a nikotinfüggőséget, ez egy borzasztó erős, kemény, és évente 28 ezer ember hal ebbe bele. Gondold el, hogy a illegális drogokba 20-30 szokott belehalni, tehát 1000-szer annyi, mint az illegális drogokban, hogy én azt hiszem, hogy ez egy jó terület lesz nekem. Persze nem, nagyon fontos, hogy én ne essek vissza, mert akkor az egész hitelessége az a kútba esik, és azt is mondják, ezt nem mindenki tudja, hogy a nikotinfüggőség az olyan erős, mint a heroinfüggőség, 6-szor erősebb, mint az alkohol. Tehát ez egy hatalmas probléma.
Most kaptál egy kis segítséget, mert azért a mai nap, pontosabban a tegnapi nappal megváltozott azért a dohányhoz hozzáférés lehetősége, hisz a dohányboltok száma radikálisan csökkent, és ugye kevesebben juthatnak a magukhoz a dobozokhoz hozzá, de azért...
Ez a felszín. Svédországban nagyon nehéz a piát beszerezni. Most tegnap beszélgettem egy olyan hölgyel, aki svéd szakos volt, és élt kint Svédországban, és mondta, hogy ez nem igaz. Ott nagyon is megvannak azok a kompjáratok, azok az emberek, azok a helyek, ahol ez megvan. Tehát érted, Amerikában, amikor szeszélyen volt, ugyanúgy ittak tovább az emberek, hogy főzők voltak. Ez teljesen felszínes. Ez
tehát valószínűsíthetett, hogy természetesen az összes dohányos meg fogja találni a kis ösvényeit a saját maga dobozaihoz, úgy gondolom ez így lesz.
És ez még így lenne akkor is, hogyha még ennél is kevesebb lenne a bolt. Tehát, hogy ez nem függ össze. Persze, egyébként a nagyapám elmesélte, hogy a második világháború alatt a fikusz fölvágták csíkokra és elszívták, amikor tényleg nem volt. Tehát, hogy bármiből lehet alkohol csinálni, és bármiből lehet cigarettát is.
Nem akarsz bátor lenni? Mondani olyasmit, amit esetleg egyszer van, amikor 2-3-4 év múlva visszahallgathatsz saját magadról, hogy van-e vízióm 4-5 év múlva saját magamról? Milyen lesz a horvát szilveszter mondjuk 5 év múlva? Amit visszahallgathatsz. Milyennek kell lennie? Mennyire vagy bátor?
Nézd, az, hogy valaki munkanélküli, az egy ilyen borzalom így a köztudatban. De én sokkal több vagyok, mint egy munkanélküli. Tehát a szilveszternek ez egy pillanatnyi állapota, az, hogy munkanélküli vagyok.
Szerintem a hallgatók számára ez már kiderült egész biztos.
Tehát van egy fontos mondás, amit hadd mondjak el, hogy a vereség az egy pillanatnyi állapot, a feladást teszi véglegessé. Tehát én nagyon nehezen adok fel bármit. Én nagyon hosszan tűröm a nehézségeket is különben, nagyon kitartó vagyok. Én nagyon jobban vagyok most is magammal. Tehát én, hogyha 4-5 év múlva visszahallgatom magamat, akkor én üzenem annak a 4-5 év múlva levő sikeres szilveszternek, mert biztos, hogy nagyon sikeres leszek, és elégedett a sorsommal, hogy most, amikor emiatt a nyavajás munka és pénznélküliség miatt lent vagyok, most is tudom szeretni magamat, és nem bántom. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor rosszul megy, amikor a nehéz napok vannak, hogy akkor tudjam magamat szeretni, és mert akkor nem a környezetemtől várom el folyamatosan, hogy engem pátyolgasson és vigasztaljon. Például a feleségem imád kertészkedni, és azt mondta tegnap, hogy szilveszter, látom magad alatt vagy, és most nagyon nehéz, meg stb. De bocsánat, én nem tudom ezt minden nap nézni, én megyek a dolgomra a kertbe, mert akarok örömködni egy kicsit, és mondom, hogy hála Istennek, hogy így beszél, és hogy ezt mondja, mert ez a természetes, és nem az, hogy velem ott búslakodik, és földig lóg az orra. És kiment kertészkedett, és nekem is jó, hogy ő tudja függetleníteni némileg magát. Tehát, hogy én azt szeretném üzenni annak a 4-5 év múlva itt leülő szilveszternek, hogy nagyon jobban vagyok most is magammal, és hogy biztos, hogy nagyon kalandos lesz az az út, ami az 5 év múlvához vezet, és megpróbálom élvezni.
Hát legyen is sikerű, én ezt kívánom neked. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meglehetősen érdekes volt. Sok olyan területről persze nem beszéltünk, amit menet közben elképzeltem, de semmi baj. Megismerhettünk egy életutat, a tiédét, és szerintem az 5 év múlva lévő szilveszter meg természetesen találja meg saját, hogy továbbra is szeresse saját magát, és akkor egyensúlyba tud maradni a függésével és bármi mással. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm én is a türelmet.
És hallgassák tovább a Civil Rádiót, de mielőtt elbúcsúznék, szeretném megköszönni Almai Péternek a technikai közreműködését, és utána következő műsort is szeretném bejelenteni, az állati órákat. Ezt Lázár Anna és István, nem tudom a vezetéknevet, Istvánnal fogják a következő műsort a hallgatók végighallgatni. Viszont hallásra, Szabó Andrást hallották. Got stones in my pathway, and my roads seem dark and blind. I got stones in my pathway, and my roads seem dark and blind. I have a pain in my heart that'll take my appetite. I got a burn. But she don't mean a thing. My enemies have betrayed me and overtaken both of his lives. My enemies have betrayed me and overtaken both of his lives. And there's one thing certainly, I had stones all in my path. Tried to take my life and all my loving too. You laid a pathway for me. Now what are you trying to do? And I'm crying, please, please let us be friends. And if you hear me hollering in my pathway, right up, woo-hoo, won't you don't let me in. I got three legs to truck on. Lord, please don't block my road. I got three legs to truck on. Lord, please don't block my road. Didn't feel the same by my rider. Lord, I'm booked and I got to go.